naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadást mindenkinek, Fintech világa, hiszen péntek van, Szuppán Márton és Bátorfi Botond vannak itt a Peak-től, ahogy a múlt héten. Eljutunk majd a fintokig, ugye, meg a különböző pénzügyi tanácsadókig, azt mondtuk, hogy majd ott a bugyrokban kotorászunk, az áltanácsadókig, igen, álbajú szálszak el áltanácsadó, pénzügyi tanácsadó, de előtte Klarna, mert ez fontos, mert hogy van szegény Klarna?
Hát nem adja fel.
Nem adja fel.
Ez pedig ütik, vágják. Rájár a rúd az idei évben. Ugye történtek vele mindenféle csúnya dolgok.
Beszéltünk is erről, két hullámban.
Igen, elbocsátott majdnem 1000 embert, aztán lezuhant az értékeltsége 45,6 milliárd dollárról. Ez ugye az sok pénz, 6,7 milliárdra. Az is egész sok még, de lényegesen kevesebb, 80%-kal, több mint 80%-kal kevesebb, mint az előző tőkebevonási körnél történt értékeltség, de így is kapott egyébként 800 millió dollárt, ami még mindig sok. Ebből futja arra, hogy ne adja föl, úgy tűnik, és egy csomó minden izgalmas irányba belevágták a fejszüket, amik látszottak azért már, hogy vannak ilyen mozorgások.
Tehát nem csak a BNPL lovon lett óriás, ugye? És amikor a BNPL ló egy picit fárad, akkor van egy óriási irányváltás. Én ezt így olvastam ki a cikkében, nem? Ők is fordítottak, mint a múlt héten a szingapúri bank.
Igen, de én nem nevezném irányváltásnak, a szingapúrit sem egyébként, meg ez sem, mert hogy az a DBS-nél is megmaradt ugye az, hogy ők bank és stb. És csak elkezdtek ökoszisztémát építeni maguk köré, hogy az alapszolgáltatásaikat könnyebben meg jobban tudják értékesíteni, megnőjön az ügyfélszámuk. A Klarna meg azt csinált, gyakorlatilag szintén elkezdett ökoszisztémát építeni a BNPL köré, de azért a végcél az, én azt gondolom, hogy egyelőre még az, hogy BNPL-ből éljenek meg. Mindenféle olyan szolgáltatást vezettek be, amik támogatják azt, hogy az emberek jobban tudjanak vásárolni, és olyan vásárlásokat is itt bonyolítsanak, amiket egyébként nem feltétlenül itt bonyolítottak volna, és vásárlás teljes spektrumát.
Ne csak a végét, én erre gondoltam, akkor rosszul fogalmaztam, mert nem értetted. Hogy én a folyamatot gondoltam, eddig a végén volt, ugye, a kasszánál vagyok, és akkor azt mondom, hoppá, itt a Klarna, és akkor nem most kell fizetnem, hanem BNPL. Hanem most már nem, hanem amikor beülök a fotelba, és azt mondom, utazni akarok, vagy órát, autót, akkor az elején jöjjön ő föl, és ajánljon föl 652 millió Mercedes-t, amit én kiválasztok, és a végén BNPL-el vett. Tehát az egész cuccot én folyamat ábrán ábrázoltam ezt.
Így van, abszolút. Ami nagyon izgalmas ebben még egy ilyen kis fűszerehez, hogy nagyon-nagyon jó példája a Klarna annak, nem csak a fintech, hanem egyáltalán a tech piacon, hogy fiatal cégként, úgy, hogy azért még rogyadozik az alapüzleti modellje, hogyan lehet felvásárlásokkal építkezni, és hogyan lehet jól elkölteni. Merőben más stratégia, mint amit még egy Revolut végez. De nem feltétlenül jobb, de egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy érdemes jó stratégiával felvásárlásokra költeni, és technológiát vásárolni, meg ügyfélkört egyébként, meg beágyazottságot. Mert ezek a feature-ök, mindjárt végigmegyünk rajta, hogy miket vezettek be az elmúlt időben. Ezek egyébként technológiailag nem borzasztó nagy falatok, tehát hogy valószínűleg lényegesen olcsóbban le tudta volna fejleszteni ezeket a feature-öket a Klarna, mint amennyire megvásárolta a cégeket, amiket magába olvasztott, vagy hát a holdingjának a részévé tett, de mondjuk elég nagy baj, vagy elég nehéz lett volna kivárni azt, hogy lefejleszt mondjuk egy árösszehasonlító megoldást, és hogy oda partnereket szerződtessen több ezre, több tízezre.
Inkább megszerzés integrálja.
Így van. És tehát akkor egy nagyon jó M&A stratégiával rendelkezik a Klarna. Ez eddig is látszott, de most kezd teljesen világossá válni, és azt gondolom, hogy ez tudja egy iszonyatosan stabil céggé tenni. Tehát én nem látom a Klarnában azt, hogy felborulhatna.
Megrodna. Oké, influencereket is felkarolta, ugye?
Igen, indítottak egy külön felületet, azt hiszem, ahol gyakorlatilag az influencereknek és a hirdetni kívánó vállalatoknak adnak lehetőséget arra, hogy a megszokottnál szorosabban kollaboráljanak, használat közben mutassák be jobban a termékeket. Itt azért vannak nekem még homályos pontok, de ami egyértelműen látszik, az, hogy próbálnak egy olyan szerepet betölteni, megint csak kapcsolódva az előző gondolathoz, hogy egy hozzáadott értéket adni már ennek az egész folyamatnak a legelején, amikor dönteni próbálsz arról, hogy egy adott terméknek van-e.
500 ezer influencer. Ez egy nagyon komoly szolgáltatás. 500 ezer influencer használja ezt a platformot. És valójában a szolgáltatás nagyon egyszerűen leírható, nyilván azt hiszem, bonyolultabb tud lenni a háttérben, de egy nagyon egyszerű szolgáltatás arról van szó, hogy az influencereket az influencerekkel reklámozni kívánt brendekkel összeköti egy matchmaking logika alapján. A gyakorlatilag elviszi az influencer menedzserének a szerepét.
Uramista, ha ez valóban 500 ezer influencer, akkor az hány rajongó, meg hány ügyfél, meg hány követő, ami végül mind a Klarnánál landol.
Mert nyilván ezek az 500 ezer influencer ne félreértésnek, nem a Klarnát fogja marketingelni, hanem azt a cipőárus webshopot fogja marketingelni, ahol egyébként ki lehet fizetni 5 vagy 3-4 részletben a cipőt, és vélhetően a cipőkereskedő webshop meg úgy fogja reklámozni a cipőt, hogy figyelj, gyere ide, reklámoztatni az influencer, hogy gyere ide, vedd meg a cipőt, mert itt meg tudod venni 4 részletben. Tehát
a kassa a nap végén.
Egy hihetetlen húzás.
És persze nem maradhat el a fenntarthatóság sem. Ugye a karbon semlegesség, és az, hogy kövesd a vásárlásaidat, tedd jóvá bűneidet, ez is mind klarnásítva.
Igen, ők egyébként már évek óta foglalkoznak, szerintem ugye itt Marci említette is az adás elején, hogy látszottak ezek az irányok, az árösszehasonlítás is, amikor ugye végeztek egy ilyen felvásárlást a Price Runner. A fenntarthatóság ugyanilyen, tehát hogy ők évek óta kínálnak lehetőséget az adományozásra. Most ezt egy jóval előrébb sikerült mozdítani szerintem azzal, hogy minden vásárlásnál adnak egy becslést arra vonatkozóan, hogy mekkora karbon kibocsátás kötődik az adott terméknek a megvásárlásához.
A termékhez, a vásárláshoz, a vásárlás folyamatához?
Ilyenkor egyébként az iparági best practice, hogy ebben a kiszállítás is benne kell, hogy legyen. Tehát, hogy igen.
Sőt, akár a megsemmisítés, tehát az egész az aktus, meg a termék életútja is legyen benne. Ez a logika.
Igen. És gyakorlatilag ez szerintem edukáció is, bízunk benne abban, amit mi mindig szoktunk mondani az ilyen termékeknél, hogy váltsuk át ezt a széndioxidot egyébként, mert semmit nem fog mondani. Tehát ha most kimegyünk az utcára, és azt mondjuk embereknek, hogy 200 kg széndioxid bocsátódik ki azzal, hogy ő megveszi vagy azt 20, az akármilyen pár cipőt. Mindegyikre azt mondja, hogy úristen, az nagyon sok, de nem érzékeljük azt, hogy ez itt még a különbségek, ezért fontos egyébként ezt átváltani közérthetően.
Faültetés.
És nem csak faültetésre, meg adományozásra adni lehetőséget, hanem edukálni egyébként azzal kapcsolatban, hogy milyen vásárlásokat tudok elvégezni, hogy már ez az összeg alapból kisebb legyen.
Na rugózzunk el a Klarnától, olyan szép volt Botond, azt mondtad, edukáció, és akkor jönnek ezek a fintokok, meg a pénzügyi edukációs átverések, ugye, mert ez egy komoly cikket jegyzel ez ügyben, amit el is olvastam. És ha már itt ez az 500 ezer influencer szóba került, akkor ezek között biztos van egy csomó, amely pénzügyi területen is ad tanácsokat, és ez az egész dolog most már annyira trendi, meg divatos lett ez az egész fintek, hogy ezt már hamisítják. Én ezt így fordítottam magamnak, sokan hamisítják már.
Igen, kettőséget érzek, mert így mi szerintem fintech cégként benne vagyunk abban a, és mondjam, abban a mindsetben, hogy egyébként üdvözölni kell az új belépőket, tehát hogy nem szabad nagyon őrizni a fintech vagy pénzügyi szektornak a kapuit, és mindenkitől...
Tehát ne elefántcsontorony legyen,
így van, voltak
régen a pénz.
Így van, tehát hogy ebből a szempontból mindig van egy nyitottság, de egyébként meg ha megnézzük azt, hogy milyen káros sokaknak a tevékenysége, akkor meg egy abszolút elzárkózás attól, hogy egyébként mondjuk TikTokon osszon valaki mindenféle képesítés nélkül pénzügyi tanácsokat, és hát ebben az általad említett cikkben az is benne van, hogy egyébként az amerikai Z-generációs felnőttek, ezt fordítsuk le, hogy 18 és 30 év közötti felnőttekről beszélünk, ők már közel másfélszer akkora eséllyel fordulnak pénzügyi tanácsért a TikTokhoz és az ottani influencerekhez, ugye a fintok, amit említett, ez a pénzügyi TikTok gyakorlatilag, ez az ökoszisztéma, az ökoszisztémán belül, ahol a pénzügyi tartalmak megjelennek, szóval, hogy másfélszer akkora eséllyel, mint mondjuk egy hivatalos képesítéssel rendelkező pénzügyi tanácsadóhoz. Ez a bizalmi válság, ez egyébként a hagyományos szereplők felelősséget is felveti, tehát hogy ez az eredmény, ez az ő kudarcuk is valahol, de egyben meg egy veszélyforrás, mert olyan konteók, elméletek jelennek meg a TikTokon, ami szerintem aggasztó, és pont ez a generáció viszont hajlamos elhinni, hogyha van egy olyan személyiség mögötte, akit ő közel érez magához, és hitelesnek tartja.
Jó, hát üdv a klubban, nem? Mert végül is minden szakmának meg voltak eddig a hamis profétái. Hát most akkor itt van ez. Csak ez nagy számosságban van, itt is nagy a tét, ez pont olyan, mint hogy az orvosok elkezdenek itt tiltakozni. Annyira érdekes ez, mert a Marci az elmúlt 6 évben leginkább akkor horgat föl én beszélgetések közben, amikor ilyen dolog szóba került. Tehát én akkor mindig érzem, hogy félti a klubtagságot, van a nyitottság, értettem, amit mondtál, de ugyanakkor meg az, hogy ez az egésznek a hitelét rombolja. Ez pont ilyen volt, mikor a BNPL bejött, és ott két kérdést vetettünk föl. Szóval értem én, de hát üdv a klubban, népszerű, sok pénz van benne, egyszerűen erre rárepültek. Azt akartam, hogy az orvosok is pont érnek, hogy azt mondanák, hogy most valaki azt mondja neked egy ilyen TikTokon, hogy így műsd meg magad, barátom, megmutatom, hogy hogy, és akkor nekiállnak egy
csomagot. Lefogadom, hogy van, aki ezt mondja.
Persze, és csinálják is, igen.
Nem ez a, mármint, hogy önmagában ez nyilván nem jó, de ezen nem lepődünk meg. A szabályozás és a fellépés az, ami egyébként szerintem fontos. Most szeretünk mindig a szabályozókra ilyen nagy terreket hárítani, de hát ez az ő feladatuk, jelen esetben egyébként a TikToké is, hogy a saját platformján ennek ne engedjen ekkora teret. Tavaly egyébként elő is jöttek egy tiltással, ahol a kriptovaluták, piramisjátékok, ilyen homályos befektetési lehetőségeknek a hirdetését azt betiltották, de ez egy olyan tiltás, ami a mai napig nem egyértelmű, és nagyon sokan ki tudják kerülni.
Nagyon bátran szétszedted ezt, ugye TikTokra, Instagramra, Facebookra, YouTube-ra, hogy hol mi jellemző leginkább?
Ez, igen, itt azért sztereotípiákat használunk, nem azért, mert le akarjuk, illetve de azért, mert le akarjuk egyszerűsíteni. Például írtam, hogy az Instagramon meg nagyon mennek a hirdetések. Ez a TikTokon is jellemző, de a TikTokon azért nagyon sok az önjelölt tanácsadó is, aki aztán valamiféle saját kis pénzügyi tanácsadó bizniszt is megpróbál
fölállítani. Tehát iszonyú jó a feneke, és akkor pénzügyi tanácsokat is ad.
Akár így is fogalmazhatunk, igen. Tehát, hogy a kockahas meg a vonzótest az így dob a pénzügyi szakértelmen, vagy legalábbis a vélt szakértelmen. Az Instagramon inkább az történik, általánosságban, hogy olyan celebek, akiknek semmi köze nincs a pénzügyi szektorhoz, jó pénzért hirdetik pontosan a különböző szolgáltatásokat, és azt látjuk, hogy itt is most már valaki megüti magát, például Kim Kardashian több mint 1 millió dolláros büntetést kapott, mert nem tüntette föl azt, hogy mennyi pénzt kap egy hirdetésért. És itt ugye a hitelességet, meg az objektivitást is érdemes megnézni, hogy nagyon sokan az alapján kapnak egyébként a fix összeg mellett további juttatást, hogy hány ember tudnak regisztrálni. Most, hogyha nekem egyébként elárulja Kim Kardashian, hogy őt az alapján fizetik, hogy én regisztrálok-e az ő általa javasolt kriptovalutának a megvásárlására, akkor lehet, hogy már abban is megjelenik egy kételj, akinek egyébként nincs meg a kellő ismeret ahhoz, hogy ezt föl tudja mérni. Sokaknál ez elmarad, úgyhogy itt is zajlik most már egy kezdeti fellépés.
Itt ebben a szóban a GVA elnöke többször elmondta már, és amikor elkezdtek néhány éve az influencerek után menni, ugye, hogy ez annyira friss dolog, és annyira nehéz ezt látni, még itt Magyarországon is, ahol van egy influencer, vagy van egy ilyen híres celeb, vagy bárki, és akkor van 1 millió, 2 millió, nem tudom hány követője, fene se tudja, de ezeknek meg 1 milliárd, meg 100 millió van, tehát ott meg sokkal nagyobb, piszok nehéz lehet ezt áttekinteni, és hihetetlenül burjánzik ez a piac, azt gondolom. De most pénzügyi, nem csak az üdítőt, meg a fenékmasszírozót hirdeti, meg az autót, meg a gyöngycsort most már, meg a üveggyöngyöket, hanem most már pénzügyi termékeket is, hoppá.
Igen, meg ez nem fekete-fehér, tehát a TikTokra röviden visszatérve, annak előnyei is vannak egyébként, hogy szórakoztatóvá és szexivé tudják tenni a pénzügyi edukációt, amit látjuk, hogy egyébként a magának a szektornak a szereplői annyira nem. Több millió olyan amerikai fiatal van, aki eddig azt gondolta, hogy ilyen kamatokon, meg hitelekkel gondolkodni, meg erről tanulni, az ilyen marhaszáraz dolog, de hogyha a TikTokon van egy olyan influencer, aki ezt izgalmasra teszi, akkor meg hirtelen nagyon menő, és az, hogy egyébként a Robin Hoodon van 3 részvényem, az már egy olyan dolog, ami nekem tetszik. Tehát, hogy azért nehéz, mert van, ahol erre szükség van, és aki egyébként tényleg edukál, és nem a saját elméleteit osztja meg tényként, az egy tök jó dolog, hogy van. És ezért nem lehet úgy megközelíteni, hogy akkor nem lehet mostantól pénzügyi influencerként tevékenykedni, de ettől még nyilván, ahol valaki például ilyenekkel jött, hogy mindenkinek van egy titkos bankszámlája több millió dollárral Amerikában a központi banknál, amit ezzel a kóddal tudsz elérni, ezeket mondjuk nem árt. Most ez még egyébként pont nem annyira káros, mert akkor a hülyeség, hogy semmit nem tudsz ezen veszíteni, de hogy az ilyeneket azért nem árt ki gyomlálni ebből a közegből.
Nagyon nehéz a helyzet ott, hogy ez egy új dolog, borzasztóan gyorsan nőtte ki magát, borzasztóan nagyja. Felügyeleti oldalról is gondok vannak, vagy hogy milyen megoldandó feladatok vannak, de szerintem egyébként ahhoz képest, hogy milyen gyorsan fejlődik ez az egész ipar, egészen jól reagálják a szabályozók, de azt is az semmiképpen nem mondható el róluk, hogy, hogy nem foglalkoznának a témával. Meg hát óriási a kommunikációs zaj, és ezért szerintem a legnehezebb helyzetben a fogyasztók vannak, a felhasználók vannak, és azért megfigyelhetünk olyat, hogy minél többet tölt el valaki egy ilyen platformon, véletlenül annál fiatalabb, tehát tapasztalatlanabb, és vagy annál, ez csúnyán hangzik, de hogy megfordítva mondom, valószínűleg az ultra intelligens emberek azok nem innen tájékozódnak. Tehát, hogy van egy olyan probléma ezzel, hogy a könnyen megvezethető embereknek a tájékozódási forrása ez. Nem akarok általánosítani, de nagyobb arányban, mint sem azoknak a terepe, akik megfontolt döntéseket hoznak, és tudják, nem, hogy
iskolázottság, meg generációk, meg ez az egész buborék elmélet, abban él, abban történik minden tulajdonképpen. Az egész metaverzumban sokat beszélgettünk, már teljesen világos, hogy akkor a szexuális felvilágosítás is, ha csak nem máshonnan, meg a pénzügyi felvilágosítás is onnan fog jönni, ahonnan minden más jön. Tehát ebbe igen, nincs semmi csoda, nincsen valóban, hogy itt hogy tud a szabályozó rendszer ezután menni, illetve azok a szereplők, akik korrekt szereplők a piacon, és edukáltak eddig is, meg próbálnak edukálni, azok most látják, hogy jön egy ilyen áledukációs cunami, nagyon nehéz helyzetben vannak.
Abszolút egyébként is nagyon jó, hogy ezt közösszúrtad. Én azt gondolom, hogy erre az egyetlen megoldás, tehát a szabályozó az mindig majd így rohan az események után, általában ezt lehet látni, egy kicsit vissza tudja fogni, valamekkora visszatartó erővel fog bírni, de valószínűleg Kim Kardashian sokkal többet keresett, mint $1 millió ezekkel a tevékenységekkel. Ez egyetlen megoldás az lenne, ami nem ez nem lesz, ez egy elméleti dolog, hogyha önmérsékletet tanúsítanának a szolgáltatók és az edukálni vágyók. Ez nem fog bekövetkezni vélhetően, mert nem tudom, félretájékoztatás és csalás eddig is volt, csak lassabban ment. Tehát, hogyha óriás plakáton hazudtál, az lassabban ment át, meg sokkal drágábban ment át, meg komplexebb, bonyolultabb volt, mint TikTokon hazudni. Ami szerintem még itt egy ilyen szabályozást hoz, vagy hogy mondjam, egy ilyen közelebb tarthatja a normális kerékvágáshoz ezt az egészet, vagy megakadályozhatja a teljes elszállását ennek, azok talán azok a szolgáltatók, akik egyébként jó hiszeműen vannak itt, akár edukációval, akár, mert volt egy ilyen félmondatot, hogy aki nem a termékét, szerintem lehet terméket értékesíteni.
Igen, igaz, rájöttem, hogy rosszul mondtam. Igen.
Azt nyilván azzal végül van a baj, mindenki, amikor kamu kriptót, meg kamu nem tudom micsodát értékesítenek, tehát szerintem azoknak a szolgáltatóknak, akik jó hiszeműen végeznek tevékenységet egy ilyen social media platformon, azoknak elemi érdekük az, hogy valamilyen módon ez mederben legyen tartva, valószínűleg fognak tudni segíteni a szabályozóknak is, meg az is lehet, hogy majd egy ilyen önszabályozó mechanizmus elkezd kialakulni, ezt meglátjuk majd.
Oké, fintech világa jövő héten is, az érdekességek, az információk és Boti cikke ott van a fintech.hu. Szupán Mátor, Bátorfi Botond, köszönöm szépen!
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.